A műhely címe, talán olvastátok, hogyan hirdessük a megtérést a híveknek. Lehet egyáltalán megtérést hirdetni a híveknek? Egyáltalán kell nekik megtérést hirdetni? Azt gondoltam, hogy a híveket kellene megkérdezni, és éppen ezért egy olyan felmérést végeztem, körülbelül 9 plébánián munkatársakkal és papokkal együtt, hogy körülbelül 300 hívet kérdeztünk meg ilyen témában. Úgyhogy ebből fogunk kiindulni, hogy ők mit látnak ezzel kapcsolatban, alapkérdésekkel foglalkozunk, és természetesen nagyon kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre. Hiszük, hogy lehet a megtérést hirdetni, sőt, nagyon is együtt lehet működni a hívekkel, és ezzel kapcsolatban van egy erős tapasztalatunk, amit Nagy Róbert atya mond el.
Röviden csak annyi, hogy a szöregi plébánián az elmúlt évben ezt megpróbáltuk, és az a tapasztalat, hogy jó néven veszik az emberek, ha megkérjük őket a megtérésre. Az a tapasztalat, hogy már várják, mert egy szöregi városrész az ilyen kis hagyományos, mint egy kis falucska lenne, és ott az egyházat még a klérussal azonosítják, a szerzeteseket nem tudják hova tenni. Volt már a faluban, aki megkérdezte, a ferencesek, azok katolikusok? Legjobb tudásom szerint legutóbb még azok voltak. És, de azt gondolják, azt érzik, hogy valami titkot el akarunk előlük rejteni. Hogyha megtérésre hívjuk őket, akkor az a titok feltárul, és jó néven veszik. Ez a tapasztalat, ezt osztanánk meg délután.
Mielőtt a mai délelőtt első előadását felkonferálnám, egy igény érkezett azzal kapcsolatban, hogy mögöttem van egy ikon. Azt gondolom, hogy a szemekről egyértelműen látjátok, hogy ez egy kopt ikon. Azt is látjátok, hogy egy ikon. Azt is fölismeritek, hogy az egyik az Krisztus. Igaz? Melyik a Krisztus? Zseniális. Tudtam, hogy felismeritek. A másik pedig egy egyiptomi szerzetes ennek az előjáró. Tulajdonképpen abból a szempontból, hogy itt most nekünk ez az ikon van, nem érdekes, vagy nem lényeges, hogy kit ábrázol Krisztuson kívül. Hanem arról szól a történet, hogy Krisztus a mi barátunk. Én is nézegettem az ikont, hogy irreálisan hosszú az a kéz, ami átnyúlik a barát válla fölött. Nézzétek meg, ha leengedni, akkor mondjuk a térde közepéig élni. Nem ez az érdekes, hanem az, amit tanítani akar. Egy ikonnak mindig ez az elsőleges szerepe, feladata, hogy tanítson. Tanít az Isten országáról. Most éppen azt tanítja, hogy Jézus Krisztus a mi barátunk, annak a szerzetes előjárónak a barátja, de a mi barátunk is. És mint barát teszi a vállunkra a kezét, és tanít, segít, vezet bennünket, hogy mi másokat tudjunk tovább vezetni azzal az erővel, azzal a lendülettel, amit Jézus Krisztustól nyertünk és kaptunk. És akkor nagy szeretettel, és legalább akkora izgalommal köszöntöm püspök atyát, aki, ha nem tévedek, 6 éve teljesíti püspöki szolgálatát a Pécsi Egyházmegyében. Nem akarom itt a részleteket mondani, mindannyian tudjátok, hogy nem könnyű helyzetbe került. De pontosan azért, mert ott és akkor ilyen helyzetbe került, most nem ijedt meg attól a feladattól, amit rábíztunk, hogy segítsen nekünk a családokkal kapcsolatban utat mutatni, reményt, biztatást adni, és hát ezt várjuk és ezt kérjük, mert én mindig megilletődöm, amikor egy püspök van jelen közöttünk. Gyerekkoromban azt mondták, hogy a püspök ott az egyház. És én ezt tényleg így akarom megélni, hogy egy püspöknek a jelenlét, a püspöknek a szava, lehet, hogy nem fog brillírozni, nem tudom, még lehet, hogy fog, de ha nem fog brillírozni, meg showmenkedni, mint hogy én csináltam tavaly, nem ez a lényeg, hanem az, hogy az egyház szava lesz itt köztünk. Amit ő fog mondani, az egyháznak a tanítása. Így hallgatjuk püspök atyát.
Szeretettel köszöntök minden kedves résztvevőt, főtisztendő paptestvéreket, szerzetes testvéreket. mindenkit, aki arra vállalkozik, hogy az egyházban szolgálatot végez. Jó. Nem, mert néhányszor előfordult még plébános koromban, hogy nagymamák, ahogy elhozták gyermeküket a templomba, és ha pici gyermek nyugton volt, akkor addig piszkálták, még nem volt nyugton. És egy alkalommal prédikáció közben a mikrofont elvitték előlem, eldőlt. Ez is a képzésnek a része, azt hiszem. De közben inkább a papírjaim miatt vagyok zavarban, illetve amiatt, hogy nem fog itt elférni, de már is megoldom. És akkor nem csúszik le. Tehát hálásan köszönöm a meghívást a mostani alkalomra. A cím az elég tág és elég merész. Úgy tűnik, hogy itt most úgy fogunk majd fölkelni ennek az előadásnak a végén, hogy egész egy évszázadra tudjuk, hogy az itt lévő paptestvéreknek mit kell tennük és mit kell csinálni. Nyilvánvalóan erre nem vállalkozom. Egyébként a cím is abban az értelemben értelmezhető, ahogyan a konferencia egész címe, életadó kapcsolatok és életadó plébánia, szítsd fel magadban Isten kegyelmét. Tehát én a papság kihívásairól, erőforrásairól a plébánia összefüggésében szeretnék beszélni. Tehát nem egy szemináriumi elöljáróknak szeretnék egy előadást tartani, hanem a plébániát tartjuk szem előtt, és abban nézzük meg, hogy a lelkipásztornak milyen új régi feladatai emelkednek ki. Éppen azért, mert a papi szolgálat az a krisztusi szolgálat. És Krisztus tökéletesen szabad volt mindentől, nem csak anyagiaktól, nem csak mások megítélésétől, hanem attól is szabad volt, hogy mit kell tennie. Mindig azt kereste, hogy mi az Atya akarata, és ha valamit kell tenni, megteszi. Ha tovább kell menni másik városokba, akkor tovább megy. Ha kenyeret kell adni több ezer embernek, megteszi. Ha királya akarják tenni, akkor elmegy onnan. Tehát óriási szabadsága van a feladatokat illetően is. Úgy gondolom, hogy ezt nekünk is magunknak meg kell tenni, hogy szabadok tudjunk lenni a tekintetben, hogy mi is a papnak a feladata a plébánián, mi a plébánia feladata a papsággal kapcsolatban, egész konkrét cselekvéseket illetően. Tehát nem kimerítően szeretnék a papság feladatairól beszélni, hanem leginkább a küldetés szentségeinek összefüggésében. Hiszen itt a tegnapi napon a házasság szentségéről volt szó, családról, most a papságról, papság szentségéről, és a Katolikus Egyház katekizmus a szentségek felosztásánál a házasság és a papság szentségét a küldetés szentségei kategóriájában fogalmazza meg. Mert ugyanabból fakad, a szövetségből és a szövetség hűségéből. Életadó plébánia. Arra nem vállalkozom, hogy kimerítő definíciót adjak arról, hogy mi az életadó plébánia, de azt igen, hogy a mi szempontunkból, tehát a mostani előadás szempontjából mit gondolok az életadó plébániáról, erre mindenképpen vállalkozom, hiszen ez kötelességem is. És abból szeretnék kiindulni, ha az életadó plébániáról gondolkodunk, akkor arról kell gondolkodni, azt kell szem előtt tartani, hogy az Isten élteti a gyermekeit. Isten ad életet az ő népének. Hogyan? Ez a kérdés. Vagyis, amikor az életadó plébániáról gondolkodunk, akkor én azt tartom fontosnak szemünk elé állítani, hogy mi a Szent Háromságnak a belső élete. A kölcsönös szeretet, a teremtés, a kiválasztás, az éltetés, az irgalom, a megújulás, az újjáteremtés. Nyilván nem a személyek között, hanem ahogy a teremtményeivel az Isten kapcsolatot tart. Ahogyan értelmezi az életet, a társul szegődik, Ezt Jézusban látjuk. Ugye, társul szegődik az ember mellé, emmauszi tanítványokat nézzük. Küzd az emberért. Jézusban ezt látjuk. Jézus megtestesülésében. Isten küzd az emberért, mégpedig szenvedélyesen és szenvedéssel küzd az emberért. Küzd az életért. Aztán látjuk a szolidaritást. Látjuk azt, hogy Jézusban az Isten tudatosan választja a szegényeket, akik senkinek se számítanak. Nincs nevük, még számuk sincs. Eltűnik, kit érdekel. És Jézus ezt a szegényt választja, aki senkinek sem fontos, senkinek sem számít, és valójában ezek mi vagyunk. Nyilván magunk számára fontosak vagyunk. De hogy ki mindenki számára még, de az Isten számára egészen bizonyosan. Segít értelmezni az életünket, és segít abban is, hogy a mai kort jól lássuk. Ne felszínesen, ne a média szintjén, ne politikai szinten, hanem az evangéliumnak a kategóriái alapján. Tartsunk valamit jónak, vagy éppen helytelennek. Kétségtelen tény, hogy a pap személye az meghatározó az ember életében. Most ez egy plébánia. Van benne lakótelep, van benne kertes rész, van benne régi templom, sok minden. Egy átlagos plébánia ez. És azt látjuk, hogy hát az életadó plébánián gondolkodunk, akkor ezt a Szent Háromságos gondoskodást kell szem előtt tartani, illetve azt is, hogy a plébánia nem mást valósít meg, nem mást jelenít meg, mint ahogyan az Isten viselkedik az emberrel. Tehát ebből megítélésem szerint az következik, ahogyan egyébként az egyháznak a szerkezete is föláll. Azt valljuk ugye a teológiában, hogy az egyház egésze, az egyház teljessége az egyház megyében valósul meg. Mind a területi elvet illetően, mind a püspök személyét illetően, szentségi karaktert illetően, a karizmák rendjét illetően az egyház megyében valósul meg. És a plébánia ezt a szentségi, eukarisztikus valóságot jeleníti meg a püspök képviseletében, megbízásából, de ugyanaz történik a plébánia egészében. És ha azt mondjuk, hogy az egyházmegye, a részegyház azért jön létre, hogy ott az ott élő embereknek az üdvösséget tudja szolgálni, ha azt mondjuk azért jön létre az egyházmegye, hogy Isten misztériumát jelenvalóvá tudja tenni, vagyis Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, akkor a plébániának a célja ugyanez, hogy a területén élő minden ember üdvözüljön. A küldetés nem csak a hívőkhöz szól, hanem aki ott él, mindenkihez szól. És alapvetően, amikor azon gondolkozunk, hogy mi a feladat, mit kell tenni, hogyan tudjuk ezt az életet szolgálni, akkor valójában azt látjuk, hogy alapvetően itt egy szentségi, eukarisztikus valóságról van szó. Aztán látjuk azt is, hogy ebben a helyzetben a papnak abszolút meghatározó szerepe van. Két végletet szoktunk ezzel kapcsolatban, a pap személyével kapcsolatban kiemelni. Sajnálatos módon nagyon pici, nem látszik. Ez egy kaktusz, és a kaktusz egyik tűhegyén egy vízcsepp van. Hát elég életidegen dolog, nem? Tehát nem nagyon tudjuk értelmezni, vagyis hogy egy mindent megoldó szerepet várunk el a paptól. Ez a másik kis kép ezt mutatja, egy kaktusz, benne egy kis madárka fészket rak. Egy kaktuszból nem nagyon gondoljuk, hogy élet van benne, de azért ő ott jól érzi magát. Tehát világos, hogy nem ilyen szerepről van szó. Mint ahogyan nagyon sok esetben a pap személye, sokszor a plébánia hívei számára is, külvilág számára is teljesen értelmezhetetlen. Sőt, félreérthető, ugye 16. Benedek pápa utalt régebbi írásaiban megfogalmazta ezt, most az utolsó beszélgetések című könyvében aztán vissza is térnek erre a képre. Ő alkalmazza azt a hasonlatot, amikor egy faluban faluba megérkezik a vándorcirkusz, előadásra készülnek, a bohóc beöltözik, és közben tűz üt ki a cirkuszban. És megy, és kiabál az emberek, hogy gyertek, segítsetek, mert ég a cirkusz. És mindenki nevet rajta, milyen jó marketing fogás, mert a bohóc hívja az embereket a cirkuszba. És leég a cirkusz. Tehát nagyon sokszor a pap ilyen szerepben tűnik fel a társadalomban, hogy mondja magáit, de olyan érdekes, nevetséges, nem is nagyon illik oda, meg a ruházata egyéb. Tehát olyan életidegennek tűnik. Miközben egyértelmű, hogy a korszerű fölkészültségről, megfelelő egyházképről, megfelelő antropológiai meggyőződésről, és itt szándékosan meggyőződést írtam, kell beszélnünk. Majd erre még szeretnék visszatérni. Tehát nagyon érdekes kettősség van a pap személyével kapcsolatban. Egyrésztről van egy nagyon furcsa hamis elvárás, hogy ő mindent megold, mindent meg tud tenni, másrésztről pedig egy ilyen életidegen helyzetben van. És éppen ezért, hogy ezt az elvárásokból fakadó helyzetet próbáljuk magunk javára fordítani, én úgy gondolom, hogy néhány alapvetést meg kell tennünk. Tehát amiről szeretnék beszélni, néhány gondolatban alapvetést szeretnék adni, aztán a papság helyzetéről néhány gondolatot, a remény jeleiről a papsággal kapcsolatban. Szeretnék bemutatni néhány példát a Pécsi Egyházmegyéből. Nem azért, mert befejeztük ezt a munkát, vagy sikeres lenne, hanem azért szeretném bemutatni, hogy hol tartunk, mi az, amit fontosnak szeretnék ezzel kapcsolatban, és néhány gondolat a konklúzióról. Induljunk ki az alapvetésből, négyet szeretnék idehozni, két szentírási helyet, a szentelési szöveget szeretném idehozni, és Ferenc pápának az egyház képéről szeretnék néhány gondolatot megemlíteni. Az első ilyen szentírási szakasz az a Lukács evangéliumának 4. fejezetének 16. verse. Ez a názáreti beszéd, ahol Jézus egyértelművé teszi azt, hogy az Úr lelke küld engem, és egyértelművé teszi mit is? Azt, hogy a szegényekhez megy, a betegekhez megy, az elesettekhez, a bajba jutottakhoz megy. Tehát azokhoz megy, akik az élet terhei alatt görnyedeznek, és hirdeti az Úr kegyelmének az esztendejét. Tehát fontos ez a megállapítás, az Úr lelke rajtam, mi a feladat, és a végén pedig hirdeti az Úr kegyelmének az esztendejét, vagyis nem probléma megoldásra jön. Nem szociális feladatok megoldásáért jön, hanem azért jön, hogy az Isten irgalmát jelenvalóvá tegye. És ez az éltetésnek a része. Isten irgalmát jelenvalóvá tenni, ezen elemekkel hirdessem a foglyoknak a szabadulást, vakoknak a látást. És Jézus így kezdi meg a nyilvános működését. Ez egyébként tudatos vállalás annak a prófétai meghirdetésnek, amit Izajásnál olvasunk, tegnap olvashattuk, ugye a zsidó levél is hivatkozik erre az engedelmességgel és az áldozattal kapcsolatban. Itt vagyok, küldj engem, elmegyek, hogy megtegyem mindazt, amit kívánsz. Ez jelenik meg itt ebben a szentírási szakaszban. A másik ilyen fontos szentírási szakaszunk ebben az összefüggésben a meghívásnak a története. Ugye itt látjuk Márk evangéliumának a szinte metszően tömör, rövid leírását az apostolok kiválasztásáról. Mit mond? Ezután fölment a hegyre. Tehát hegyre megy, ugye ez mindig az Istennel való kapcsolatnak a pozíciója. Magához hívta azokat, akiket akart, azok hozzámentek. 12-t rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, hogy elküldje őket hirdetni az igét, hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket. Ezt a 12-t rendelte, és itt felsorolja a neveket, és benne ott van Júdás is. Miért hozom ide ezt a szakaszt? Mert markáns tanítása van a témánkkal kapcsolatban. Nézzük csak. Jézus magához hívta kiket? Akiket akart. Tehát Jézus az, aki a hívásában az abszolút isteni kiválasztást jeleníti meg. Hogy kit hív meg, kit mire hív meg. Ez az ő dolga. Azokat, akiket akart. Ebben az isteni akaratban benne van a teremtés, saját akaratából teremt, benne van az üdvözítés, a megváltás, és benne van az újjáteremtés. Azok hozzámentek. Mi a cél? Magához hívja őket, hogy vele legyenek. Ebben azt a egyébként emberi tapasztalatot is megismerhetjük, fölismerhetjük, hogy valójában kit tudok megismerni, megszeretni. Akivel együtt vagyok. Akinek esélyt adok arra, hogy vele legyek. Ha valakit ismerek, valakiről tudom, hogy hogyan él, hogyan gondolkodik, és ha bántják, akkor tiltakozni fogok, mert ismerem. Azt mondom, hogy ő nem ilyen. Valakit nem ismerek, valami rosszat mondanak róla, vagy elfogadom, vagy nem. Miért? Mert nem ismerem. Annak van esélye, hogy megszeresse a másikat, aki együtt van vele. Ez pedig a témánkkal kapcsolatban, a plébániával kapcsolatban azt emeli ki, hogy a plébánia az a természetes közösség és közeg, ahol azok vannak együtt, akiket az Úr magához hívott. Nem azok, akiket mi kiválasztottunk. Nem azok, akik nekünk szimpatikusak. Nem azok, akik egy azonos értékrend alapján összerendeződtek. Hanem azok, akiket az Úr magához hívott. És ez elég. Ez nekünk elég. És teljesen mindegy, hogy az a másik szimpatikus vagy nem szimpatikus, az Úr magához hívta őt. Azért hívta magához, hogy vele legyenek. Hogy megismerjék szívének a szándékát. Akivel időt töltök, akit szeretek, meg tudom ismerni, hogy ő ki. Meg tudom ismerni az ő szívének a rezdülését. Jézus ezt akarja. Legyetek velem, hogy meg tudjátok ismerni, hogyan ismerem az atyát, hogyan szeretem az atyát, és mit szeretne az atya az emberrel tenni. És aztán küldetést ad nekik az ige hirdetésre és az ördögöknek az kiűzésére. Elgondolkoztam sokszor azon, hogy ilyen rövid ismeretség után ezek az apostolok mit tudtak mondani a körülöttük lévő embereknek? Alig tudtak valami lényeges dolgot mondani Jézusról. El tudták mondani, hogy találkoztunk vele, ő a Messiás. Higgyetek neki, mert ő jó. Nagyon keveset tudtak róla mondani. És mégis ez elegendő volt. És az is még külön érdekes, hogy itt a nagyon szűkszavú Márk evangélium fontosnak tartja felsorolni a 12 nevet. Nagyon sokszor, többször előfordul, hogy hétköznapon ez az evangélium. Magához hívta őket, vele legyenek, felsoroljuk a 12 nevet, és azt mondjuk, ezek az evangélium igéi. Vagyis a nevek, a kiválasztott személyek, evangélium hordozók. És egy hívő közösség igenis rámondja arra a 12 névre, hogy hisszük, hogy ebből a 12 egyébként ilyen-olyan korlátokkal rendelkező emberből az Isten egyházat hoz létre. Ugyanez a plébánián. Sokszor az ismerettség ugye zavaró. Miért? Mert már van történetünk, közös történetünk, jó-rossz. Ismeretlenül sokkal könnyebb jó dolgokat kezdeményezni. De amikor közös történetünk van, akkor kimondani, hogy a másik ember az evangélium hírnöke. Ez csak a kegyelemben, csak a szentségi valóságban lehetséges. A harmadik ilyen fontos szövegünk, ez a papszentelésnek a szentelő imádsága. És azért tartom ezt fontosnak idehozni, mert nyilvánvalóan ebben a szentelési imádságban nem csak a küldetést fogalmazza meg az ima, hanem azt is, hogy mit gondol a közösségről, mit gondol a közösség éltetéséről. És ebben a szövegben azt olvassuk, Add meg szolgádnak, kérünk mindenható atyánk, az áldozó papi méltóságot. Tehát miközben szolgálatra rendel az egyház, nem fél attól kimondani, azt kimondani, hogy add meg az áldozó papi méltóságot. Vagyis ez egy méltó jelenlét. Nem a rang szerint, nem a földi kiváltságok szerint, hanem a szentség méltósága szerint. Újítsd meg a szíve mélyén a szentség lelkét. Méltóság, szentség lelke, hogy az élete az erények példája legyen. Egyértelmű a jelenlétével a példaadás emelkedik ki. A mi püspöki rendünk derék munkatársa legyen, az evangélium igéi a Szentlélek segítségével, az ő ige hirdetése által az emberek szívében gyümölcsöt hozzanak. Tehát ha az a kérdés, hogy hogyan éltetjük a plébániát, mi élteti a plébániát, például a Szentlélek segítségével hoz gyümölcsöt az ige hirdetés. Az ige hirdetés által eljusson a föld határáig, a te titkaidnak hűséges követője legyen. Titokról van szó. Nem abban az értelemben, hogyha nagyon okosak vagyunk, akkor megfejtjük a titkot, és utána nincs több feladatunk, hanem a misztérium értelmében. Mindig csak behatolni tudunk, beljebb tudunk lépni, valamit megismerünk a misztériumból, de teljes egészében nem tudjuk kimeríteni. Mert holnap is ott van a kapcsolat, holnap is beljebb tudok lépni. Tehát a legfőbb feladat, hogy Isten titkainak hűséges ismerője legyen és közvetítője legyen. Fontos megállapítás az is, néped a megújulás fürdőjében folytonosan újjászülessék. Hát gyönyörű a szentségeknek a leírása ez. Húsvét éjszakán ez történik. Szenteljük a vizet, belehelyezzük a húsvéti gyertyát, mint egy megtermékenyíti a Krisztust jelképező húsvéti gyertya a vizet, majd ezzel a vízzel hintjük meg, vagy öntjük le a keresztelendőket. Egyszerűen azért, hogy a tisztulás fürdőjében újjászülessék. És ugyanez érvényes a bűnbocsánat szentségére is. És ugyanez ezt folytatja, hogy a te oltárodról a néped táplálékot kapjon, a bűnösök kiengesztelődjenek Istennel, a betegek enyhülést nyerjenek. Gyakorlatilag az előbb felolvasott lukácsi részt cseng vissza egyes elemében a szentelésnek az imádságában. Mert hogy Krisztusivá válik a lelkipásztor a szentelés révén. A negyedik ilyen fontos elem az a témánkat illetően Ferenc pápának az Evangélium Öröme című apostoli buzdításából az egyház képe. Azt mondja, hogy ő olyan egyházat szeretne, ami kilépő egyház. Azért van egy templom kapu, amiből kifelé látunk, nem befelé. Bent egész jól érezzük magunkat, tudjuk, mit kell csinálni, akik odajönnek, tudnak viselkedni. Jó, de ki kell lépni. Egy olyan világban, ami számunkra nem ismerős, de egyébként a plébániához tartozik. Tehát kilépő egyházról beszél, és a kilépő egyházzal kapcsolatban öt fontos tulajdonságot emel ki. Az első, hogy kezdeményező, nem reagáló, nem magyarázkodó, nem önmaga pozícióját védő egyház, hanem kilépő egyház. Ehhez bátorság kell, ehhez erő kell. Ehhez kell a szentelésnek a szent lelke, amit megkap a felszentelt. Az a bátorság, hogy az Isten az egész világot akarja megszentelni a lelke által. Ugye a Szentlélek litániában imádkozunk, vagy könyörgésben. Árasz ki lelkedet Istenünk, és megújul a földszíne, megújítod a földszínét. Az úgy történik, hogy kilépünk a mi közegünkből. Aztán itt a második kifejezés, amit használ Ferenc pápa, a bevonódó, ezt az enciklé, vagy ezt a apostol buzdítását is érthető módon spanyol nyelven írta, és a fordítók jelezték, hogy igen, bajban voltak, mert ő itt egy szót alkotott. Tehát ilyen nincs, de ő összegyúrt egy új kifejezést, ez a bevonódó, akik magyarul fordították, ők is jelezték, hogy azért küzdöttek, hogy akkor az mi lenne a legjobb. Valahogy az a kép emelkedik ki ebben a bevonódó kifejezésben, mint amikor valaki, legfőképp régebben a háziasszony, elkezdte a tésztát gyúrni. Benne volt, nem? És lisztes, kovászos lett. Benne volt. Azáltal válik valami új minőségé, hogy én benne vagyok, és magam is általa érintetté válok. A harmadik ilyen jellemző, amit kiemel, hogy olyan egyházról gondolkodik, aki kísér, egyértelműen az Emmauszi tanítványokra utal a pápa, az értelmezésből ez teljesen ki is derül. Kísérő. Olyan banális módon kísérő, mint ahogyan Jézus oda szegődik a reményvesztett emberek mellé, és azt kérdezi, hogy miről beszélgettetek az úton? Mi van veletek? Mi fontos neked? Mi foglalkoztat? Fájdalom, öröm, kétségbeesés? Mi az, ami benned van? Ezeket a kérdéseket úgy gondolom nem eléggé szoktuk értékelni. Önmagában a kérdés sem. A tanításról tudjuk, hogy fontos, de a kérdezésről nem biztos. Hogy őszintén érdeklődöm, mi van benned, ki vagy te, mi foglalkoztat. És így válik, ebben a sorsvállalásban válik kísérővé az egyház, gyümölcsöt hozó. A gyümölcsről pedig a Szentírás bőséggel beszél, legfőképpen a Szentléleknek a gyümölcseiről. Galata levelet, ha megnézzük, Korintus levelet, ha megnézzük, egészen világosan felsorolja, hogy mi a Szentléleknek a gyümölcse. És nagyon fontosnak tartom erről, sokszor megfeledkezünk mi is, az ünneplő magatartás. Legfőképpen gondolom, akik itt is most jelen vannak, a saját plébániai közösségeikben aktívan részt vesznek, sok mindent tesznek, talán túl sokat is, és általában az szokott előfordulni, hogy még az egyik esemény be sem fejeződött, már gondolkodunk a következőn, hogy mit kellene tenni. És közben kimarad az ünneplésnek a momentuma. Akkor megállunk és ünnepeljük, megköszönjük egymásnak azt, amit tudott tenni, jól vagy korlátozottan, de amit tudott tenni ezzel kapcsolatban. Nos, ezen kiinduló pontok alapján azért látjuk, hogy ezek a szövegek néhány tulajdonságot és néhány feladatot bőséggel kiemelnek. Legfőképpen a személyes Isten kapcsolatnak a szükségességét. Isten az, aki kiválaszt. Isten az, aki a lelke által olyanná tesz, amire szükség van. Aztán a szentség erejének a kihangsúlyozását látjuk. A szentség által részesülünk Jézusnak a küldetésében. A misztérium szolgálata ugyanilyen. Nem tudjuk érthetővé tenni mindenki számára a misztériumot, de a misztérium hordozói tudunk lenni. És a kapcsolat okán lesz másiknak is lehetősége ezt megismerni. Nyilvánvalóan az evangelizáló szemlélet kiemelkedik, kapcsolatépítés, közösségépítés, ezekről majd még beszélnék, kezdeményező képesség, bátorság a kapcsolatba kerülésre. Sokszor ettől félünk. És mindenképpen szükséges egyfajta bátor vezetői képesség, vezetői szerep elvállalása, és a vezetői szerep felelősségének a hordozása. Egy olyan világban, amikor leginkább ilyen kortünetként szeretné mindenki magáról lerúgni a felelősséget. És akkor a lelkipásztor felelősséget vállal a rábízottakért. Ha a papság helyzetét nézzük, csak nagyon röviden, és nem ez a feladatom, tehát nem fogok belemenni részletekbe, csak néhány jellemzőt szeretnék felsorolni. Óriási változások mentek végbe a társadalomban, az egyházban. Rengeteg új, eddig nem várt feladattal kell szembenézni valakinek. Most példa is egyáltalán nem ismeretlen, nálunk elég gyakori. Egy fiatal lelkipásztor 4-5 évig káplán, utána hamarosan plébános lesz, majd ezzel a váltással hirtelen ő mondjuk 8-10 településen a rábízottakért felelős, hirtelen lesz 4-5 munkatársa katekéta, lesz 8-10 más munkatársa, akik a közösség dolgait így úgy végzik sekrestjében, lesz olyan munkatársa, aki a kis településeken közösségért dolgozik, esetleg ezért még támogatást is kap, lesz mondjuk 2 iskolaigazgatója, és lesz mondjuk 8 polgármestere, akikkel neki együtt kell működni. Ez tökéletesen más szituáció, mint amiről egyébként akár csak 20 évvel, vagy akár rövidebb idő alatt is bárki gondolkodott. És nagyon könnyű azt mondani, de én nem így akarok pap lenni. Hát én nem ezért vagyok pap. Na de a feladat pedig ez. Ez egy óriási feszültséget jelent. Nyilván ebben vannak negatívumok, megosztott figyelem. Ugye 2-3 plébániát még, vagy közösséget el lehet látni, 5 vagy e fölötti közösségnél, hát nagyon könnyű mindig máshol lenni. És akkor az élmény az, hogy megoszlik a figyelem, csak a funkcióra szűkül le. Egyáltalán nem negatívumként mondom, de látom nálunk is atyák egy jelentős része az autóját ilyen sekrestjévé alakította át. Mert elindul vasárnap reggel, vagy hétvégén, és visz magával mindent, amire szükség van, könyvet, egyebet. Miért? Mert sok olyan piciny közösség van, ahol nem méltóak a körülmények ahhoz, hogy az ottani ruhával, eszközökkel tudja bemutatni Isten tiszteletet, a szentmisét. És nyilvánvalóan ez az állandó útonlevés, ez okozhat mindenféle nehézséget, feszültséget is, rengeteg pozitívum is van benne, vagyis ez kényszerít bennünket az együttműködésre, ez a szituáció, amiben benne vagyunk. És ez jó. Új kezdeményezések, új feladatok, találkozási lehetőségek. Tehát megnövekszik az igény arra, hogy ne csak a saját plébániámban gondolkozzak, hanem a testvérekkel, a paptestvérekkel, illetve a munkatársakkal együtt gondolkozzak ezeken a feladatokon. És nyilvánvalóan nagyon sokszor elhangzik az is, hogy de hát mi erre nem kaptunk fölkészítést a szemináriumban. Én erre azt mondom, hogy ez lehet, hogy igaz, sőt egészen bizonyosan, hogy igaz, de például egy mérnök vagy egy orvos, amikor 10-12 év után mondjuk a második szakvizsgáját szerzi, akkor már néhány dologhoz ért. Nyilvánvalóan a papi élet is egy ilyen fejlődést kíván, sok mindent menet közben kell megtanulni. Nem feladata, nem lehet feladata a szemináriumnak. Nagyon sok, ezzel együtt is nagyon sok olyan jelet látunk, ami egyértelműen a reményre utal, olyan jeleket, amelyekre igazán szükség is van. Például azt, hogy ha valahol az emberek örömöt látnak, akkor az öröm vonzóvá válik. Valahol egy plébánia közössége dinamikusabb, általában ez együtt jár azzal, hogy az ott lévő lelkipásztor vagy munkatársak vidám kapcsolatban vannak egymással, örömteli kapcsolatban vannak egymással. Tetszik vagy nem tetszik, nagyon leegyszerűsödik az értékítélet, hogy mit tartok fontosnak vagy nem fontosnak. Az örömet mindenki fontosnak tartja. Ahol öröm van, oda rendeződik az élet. Ahol nincs öröm, onnan mindenki menekül. Ez teljesen evidens. Ha bemennénk egy terembe, 2 csoportot látok. Egyik csoport vidáman beszélget, a másik inkább csak orrát lógatva, alig-alig szól egymáshoz. Hová fogok csatlakozni? Hát ahol öröm van. Tehát az öröm egy tipikusan olyan hely, olyan tapasztalat, ami nem kíván magyarázatot, csak az örömnek az okát szükséges bemutatni. Aztán ugyanígy a feltámadott létnek a jellemzői, az öröm, a radikalitás, itt a radikalitásban most nem egy ilyen keménykedést értek, hanem az evangéliumból fakadó beszédetek legyen igen, igen, a nem pedig nem. és erre teljesen szükségünk van, gondoljunk csak azokra az antropológiai kérdésekre, amelyek Európát foglalkoztatták. Ki az ember? Ki a férfi, ki a nő? Mi a kettő, a férfi-nő között a kapcsolat? Mi a méltóság? Anélkül, hogy a legkisebb mértékig is politikai színezetet szeretnék adni a megjegyzésemnek, meggyőződésem, hogy azok a zavargások, vagy azok a molesztások, amelyek itt az elmúlt években nagy rendezvényeken történtek a nőkkel szemben, az nem csak, valószínűleg az is lehet tudatos károkozás, vagy megalázásnak a gondolata, hanem egy komoly antropológiai különbségnek az ütközése. Mert egy keresztény gyökerű világ férfi és a nő kapcsolatáról úgy gondolkodik, ahogyan ezt megtanultuk, vagy tapasztaltuk, egy más kultúrájú világ pedig nem így gondolkodik. És amikor a kettő találkozik, akkor ebből konfliktus lehet nagyon könnyen. De akkor is, hogyha mi erre nem vagyunk megfelelően elméleti szinten is, antropológiai meggyőződésünket illetően felkészülve. Vagy mindenképpen vonzó, amikor a világot kulturálisan is értő közösségre tudunk találni, ahol nem úgy tájékozódunk, hogy mit próbálnak belénk súlykolni emberről, jövőről, hanem mit gondolunk mi az emberről, az ember reális kérdéseiről. Közvetlen reális kérdéseket teszünk fel, közvetlen reális válaszokat próbálunk adni. Ugyanis az evangéliumnak van erre ereje, képesít bennünket erre. Mindenképp fontosnak gondolom a közösségépítésnek a jelét, a munkatársak kiválasztását, a világgal való együttműködést, és mindenképpen szükséges egy pasztorális megtérésnek a gondolata, ugye a személyes megtérés is, erről volt szó tegnap, közösségi megtérés is nyilvánvalóan, de pasztorális megtérés is. Amikor van bátorságom elengedni azokat az eszközöket, amelyek hosszú évszázadokon keresztül eredményesek voltak, ma pedig a lelki pásztori tevékenység gátjaivá válnak. Pasztorális megtérés ezt is jelenti. És nagyon fontosnak gondolom, amikor a reményről beszélünk, mint a remény jeleiről, a mi reményünk az mindig Istenre mutató, hittel összefüggésben nem pusztán valami jobbra törekvés. Nem pusztán arról van szó, hogy a közösségeinket javítjuk, kapcsolatrendszerünket javítjuk, hatékonyabbá tesszük a tevékenységünket. Mindig az Istenre mutat, úgy, ahogyan a reménynek ugye a szimbóluma, a horgony a túlparton van. Ott van a biztos pont, én már oda kapaszkodom, ott van az én biztonságom, és onnan ítélve ítélem meg, hogy mi fontos, vagy mi kevésbé fontos számunkra. Ezek után engedhessék meg, hogy néhány gondolatot a Pécsi Egyházmegyéről megosszak. Tényleg csak azért, mert ugye a világban nagyon nagy keletje van annak a vitának, hogy milyen példát követünk. Az egyházban pedig úgy gondolom, hogy az egyikünknek vagy másikunknak a törekvése, erőfeszítése az a másik számára is lehet értékes, vagy éppen hasznos. Ilyen szempontból áttekintve az egyházmegye helyzetét, csak néhány adatot, a papság létszámát, a települések számát, az anyagi helyzetet, például azt, hogy a legtöbb település nem képes önmagát működtetni, finanszírozni, legtöbb plébánia, vagy a legtöbb, nagyon sok plébánián szinte a reménytelenségnek az erői uralkodnak az emberek szívében. Ezért fontosnak tartottam megfogalmazni azokat az alapvető célokat, amely nélkül egészen bizonyos, hogy nem beszélhetünk egyházról. Melyek ezek az alapvető célok? Például a vasárnapnak a megünneplése. Egészen bizonyos. Az egyház imádságába történő bekapcsolódás. Ugye a katekézisnek legfőbb célja. Imádságra való eljutás, eljutatás. A szentségekhez járulás. biztosítása, a beavató szentségek és a többi szentségnek a biztosítása, a felnőtteknek a katekézise, a felnőtt megtérőknek a segítése, a gyermekek katekézise, különösen ebben a szituációban, ami ugye az iskolai hittanoktatással egy egészen új helyzetet alakított ki számunkra. Egészen bizonyos, hogy biztosítani kell az ifjúsági korosztály közösségi alkalmait, katekéziseit. Egészen biztos, hogy biztosítani kell a szentírás olvasás képességére való eljutást. Ha valaki nem ismeri a szentírást, mondja Szent Ágoston, nem ismeri Krisztus. Szentírás olvasására eljutni. Családok támogatása, karitatív gondolkodás, sorsközösség vállalás, a társközösségekkel való együttműködés. Egy plébániához 8-10 település tartozik, de hogyan működnek együtt az ott lévő, egyébként nem túl sok hívő ember, vagy vallását gyakorló ember, hogyan működnek együtt. Nagyobb közösségeknek a szolidaritása a kisebbek felé. Például városokban vasárnapot nagyon szépen meg lehet ünnepelni, jó közösségek is ünnepelnek, de mondjuk a várostól 15 kilométerre azért nem tudnak ünnepelni vasárnapot, mert nincs, aki hirdesse az igét, vagy nincs, aki összegyűjtse az ott élő embereket. És ez nyilvánvalóan a tehetősebb plébániáknak a felelőssége is. Nem csak anyagi felelősség, vagy elsősorban nem, hanem leginkább emberi felelősség. Hogy vállalom azt, hogy nem csak a közösségemmel ünneplek, hanem vállalom, hogy megyek ünnepet készíteni a tőlem nem túl távol lévő közösség számára. Mindezen feladatok áttekintése után szükséges volt egy olyan víziót megfogalmazni az egyházmegyéről, ami nyilvánvalóan a püspöknek a feladata, ezt az egyházi dokumentumok tanulmányozásával, helyzet értékelésével, elemzésével megtettem. Egy 30 fő pontot fogalmaztam meg, hogy mit egészen bizonyos, hogy meg kell tegyünk az egyházmegyében, és ezzel együtt elkezdtünk készíteni egy pasztorális tervet, ami most karácsony előtt elkészült. A pasztorális terv nem azért készült atyák, munkatársak bevonásával, többször beszélgetéssel, hogy valami rendkívüli dolgot tegyünk az egyházmegyében, hanem azért, hogy ezeket az alapfeladatokat hogyan tudjuk a meglévő erőinkkel biztosítani. Hogy legyen vasárnap ünnepelve, szentírást tudják olvasni, a szentségekhez tudjanak járulni a hívek, illetve a megtérők. Fontos volt közigazgatási intézkedéseket is hozni ennek érdekében. 410 település van az egyházmegyében, ebből 370 kis település és 60 lelkipásztor van. Egyszerű matematika, hogy akkor egy lelkipásztornak hány települést kell ellátni, ha arányosan akarjuk, de hát nem is így van. Ezért szükséges volt központi plébániák kijelölése, három szempontot figyelembe véve, ahol a központi plébánián alkalmassá kell tenni az épületet közösségi alkalmaknak a megrendezésére, egyfajta hivatali funkció ellátására, és alkalmassá kell tenni a lelkipásztor méltó lakhatására. Ezek a központok egy bizottság segítségével kijelölésre kerültek, semmi rendkívül nem volt benne, hiszen az élet ezt már rendezte, hol van iskola, hol van közlekedési központ, hol tudják az emberek az ügyeiket intézni, tehát ezeket a helyeket jelöltük ki. És a központi plébánián, és ezt fontosnak tartom, azon túl, hogy egyetlen adminisztráció van, tehát nem 12 vagy 8, hanem egy, úgy, hogy egyébként a helyi közösségek pontosan tudják, hogy az ő anyagi helyzetük hogyan áll, hogy ez könyveléssel nem túl bonyolult megoldani. Azon túl, hogy az adminisztrációt egyszerűsítettük, azon túl tulajdonképpen ki nem mondottan egy vagyonközösség alakult ki 8-10 település között. Mert a tehetősebb közösség tudja hordozni a kevésbé tehetősnek a sorsát. Ha az egyik évben egyik településen kell valamit intézni, akkor az anyagi forrást oda tudjuk irányítani. A másik évben más, akkor... És ami még igazán fontos, harmadik, hogy Ez lelkipásztori egységként is működik. Vagyis a nyári táborok, a hitoktatás, a szentségfelkészítés, a karitásznak a működtetése is ezen központi plébániák keretében történik. Tehát nem kell, hogy minden közösségben legyen karitász, de a központi plébániához tartozóan, nem is feltétlenül abban a településben kell lennie karitász csoportnak, illetve körülményeknek, amelyek a munkát lehetővé teszik. Ugye ezeket, amikor sorolom, nem azért sorolom, hogy milyen tevékenységek vannak, hanem sokkal inkább azért, hogy ez milyen tevékenységet, képességet, milyen feladatot ró egy lelkipásztorra és a munkatársakra. Azért, hogy élni tudjon egy közösség. Ugyanígy szükséges volt a tanácsosok testületének a szabályzatát kialakítani. Ugye korábbi nevén a magyarországi egyházközségek szabályzatát ismerjük, hát látjuk, hogy az élet ezen túlhaladt. Egy plébáni tanácsosok testülete szabályzatot alakítottunk ki az egyházi törvénykönyvnek megfelelően azért, hogy ezen központi plébániákon mind a képviselet, mind a döntési mechanizmus, mind a javaknak a használata, mind a törvényesség biztosítása, az teljesen világos, átlátható legyen. Ne fordulhasson az elő, hogy a kisebb település úgy érezze, hogy ő háttérbe szorul akár a lelkipásztori tevékenységet illetően, és szükséges azért is, hogy a több településről érkezett képviselők akár lelkipásztori tevékenységben is tudjanak együttműködni. Például a vasárnap megszervezésében. Nem mondom, hogy sikertörténet, csak inkább néhány kezdeményezés van, ahol egy-egy lelkes ember a településeknek a gépkocsijával, kisbuszokkal tudják összegyűjteni az embereket a szentmisére. Nagyon érdekes, egy ilyen központi plébánián panaszkodás, hogy ez nem megy, a másik plébánián öröm, hogy ez működik. Min múlik? Egy emberen. Aki ezt lelkesen tudja mozgatni. Egy emberen. Van egy ember, aki ezt mozgatja, akkor tudunk együtt ünnepelni. Ha nincs egy ember, aki lelkesen mozgatja, nem tudunk együtt ünnepelni. És akkor megy a cívódás, hogy van templomunk, de nincs papunk. Miért nem jön hozzánk is? Tehát értelmetlen vitát generál, ha egy embert nem tudunk találni, aki ebben segít. Természetesen ehhez szükséges volt a papi továbbképzéseknek a megújítása is. Az elmúlt években egy évben 6 alkalommal találkozunk lelkipásztorokkal, paptestvérekkel, elvonulunk 2 napra, hétfő délelőttől kedd délutánig, és akkor képzésekben, személyes formációkban tudunk részt venni, annak érdekében, hogy ezeknek a feladatoknak lehető legjobban tudjunk eleget tenni. Milyen feladatoknak? Például a vezetői képesség fejlesztésében, az együttműködés fejlesztésében, munkatársak kiválasztását. Panaszkodunk, hogy nincs ember, és a Szentlélek pedig teremt munkatársakat, csak nem veszük észre. Nem tudjuk kiválasztani, nem tudjuk megszólítani, vagy nem merjük megszólítani. Egészen bizonyos, hogy a nyomorúságos helyzetben sem mond le az Isten az ő népéről. Csak nekünk kell az a bátorság, hogy a munkatársakat merjük megszólítani, és ha vannak, akkor tudjuk a megfelelő fölkészítést adni. A pasztorális terv gyakorlatilag erre irányul, hogy hogyan tudjuk a képzéseket családcsoportoknak, katekétáknak, igeliturgiát végzőknek, közösség gondjaival foglalkozóknak biztosítani. Szükségesnek tartom a szentségimádási rend újra kialakítását, azért, hogy egyértelmű, hogy itt nem emberi szervezkedésről legyen szó, hanem imádságból fakad. Ferenc pápa mondja, az evangelizáció térden állva végzik. És ez így van. Ha imádkozunk, akkor van evangelizáció. Ha nincs, akkor szervezkedés van. És nem is mindig könnyű egyébként megszervezni egy-egy ilyen alkalmat. Hát küzdünk. Tehát szeretném még egyszer mondani, hogy ez nem győzelmi jelentés, amit most csinálva mondok, hanem ezek feladatok, ezek küzdelmes feladatok, hol sikeres, hol küzdelmes, vagy éppen a kudarc szélén lévő, de nem lehet ezekből engedni. És ugyanígy fontosnak gondolom az úgynevezett pogányok udvarának a kialakítását. Ugye ezt Róma szorgalmazza, ez a pogányok udvara ma magyar nyelven azért eléggé bántó, tehát nem így nevezzük. De mi a feladat? Az a feladat, hogy hogyan találjuk meg az új találkozási felületeket. Hiszen a találkozásaink nagyrészt a szabályozott keretek között történtek, templomban, hitoktatásban, az általunk megszokott területeken. Hol találunk új felületeket, ahol értelmezni tudjuk az életnek az eseményeit? Nem lankad a figyelme. Tehát nem arról van szó, hogy rögtön ige hirdetéssel tudunk előállni, de azzal igen, hogy próbáljuk az életet értelmezni. Mi van benned? Az evangélium mit mond erről? Hát itt van például az a borzasztó busz tragédia. Hány és hány emberben fogalmazódik meg olyan kérdés, amire meg azt sem mondom, hogy mi könnyen tudunk válaszolni, de azt igen, hogy legalább a kérdéseinket tudjuk értelmezni. Legalább azokat, hogy a fájdalmakkal mit tudunk kezdeni. Tudunk-e kezdeni bármit is? Vagy mit jelent a szolidaritás? Amikor nem tudok tenni semmit, csak ott vagyok a másik mellett. Tehát ezeket az új találkozási felületeket próbáljuk biztosítani, nem könnyű. Városokban ez könnyebb, kis településeken igen-igen nehéz, de a jelenlét az egészen bizonyos, hogy segít ebben. Amikor ott vagyok a másik élete mellett, az ő hétköznapi élete mellett. És nyilvánvalóan fontos, és különösen az iskolai hittanoktatás fölfutása ezt a kényszert sürgetőbbé is tette. Fontos kialakítani a szentségi életbe való bevezetésnek a folyamatát, és a szentségi életre nevelésnek a folyamatát. Ez a dokumentum az Egyházmegyében most van készülőben, húsvétre szeretném, ha elkészülne a gyermekek katekumenátusával kapcsolatban, gyermekfölkészítéssel, szentségfölkészítéssel kapcsolatban, hiszen látjuk, hogy ez az új szisztéma rengeteg előnnyel jár, de vannak negatív, nem kívánt hatásai is, például a plébániára vonatkozóan. Erről a fakultációban, akik részt vesznek, majd bővebben hallanak. Nos, tehát itt tartunk most, és hát néhány megfontolandó gondolat ezek után. Úgy gondolom, hogy mindenképpen a szentségi és a szentelési dimenziónak a megélése szükséges a plébánián. Mind a lelkipásztornak, mind pedig a híveknek ahhoz, hogy élő plébánia legyen. A meghívásból, szentelésből, szentségből fakadó dimenzió. Ez ad nekünk erőt, ez ad nekünk lehetőséget. Szükségesnek tartom a pasztorális megtérésnek a kialakítását, egyfajta bátorságot. Nyilvánvalóan abban a helyzetben picit könnyebb lépni, ahol bizonyos hagyományok már nincsenek, mert eltűntek. Ezt én nem pozitívumként mondom, mert a hagyomány önmagában még lehet éltető. De olyan hagyomány, ami esetleg már kiüresedett, és már nincs, az azért mindenképp előnyt jelent, mert azzal nem kell foglalkozni. A pasztorális megtérésben ezeket is érdemes áttekinteni, hogy milyen hagyományaink vannak, amelyek szükségesek, jók, az életet hordozzák, és melyek már nincsenek is, csak valakinek az emlékében. És azzal nem érdemes vesződni, mert nyilvánvalóan az már nem hordozza az életet. Ugyanígy fontosnak gondolom a munkatársaknak a kiválasztását. Úgy, ahogy egyébként a Szentírásban olvassuk, hogy imádkozik Jézus, fölmegy a hegyre, magához hívja azokat, akiket akart. Ez félelmetesnek tűnik, de ezt a kiválasztási gesztust az Isten ránk bízza, a munkatársakkal kapcsolatban is. És természetesen fontosnak gondolom együttműködést a plébániák között, plébániák közösségek között, hiszen ha abból indultunk ki, hogy az alapvető szentségi valóság az egyházmegye, ugye a szentségi karakterében, a tanítással, a hierarchiával, a folytonossággal kapcsolatban, akkor azt kell látni, hogy nem minden plébániának kell mindent csinálni, de az egyházmegyének mindent kell csinálni, ami az egyház lényegéhez tartozik. És ez ismét kívánja a plébániák közötti együttműködésnek a szükségességét is. Akár sok esetben vannak olyan régiók nálunk, ahol egy lelkipásztor a gyóntatást nem tudja megoldani. Nyilván segítséggel lehet csak. Mert az nem lehet, hogy például a gyónás gyakorlat az eltűnjön. Mert akkor, amiről a szentelés szövege beszél, hogy a te néped a megújulás fürdőjében megtisztuljon, nem fog megvalósulni. Tehát ha nincs gyóntatás lehetőség, nem fog a nép a megújulás fürdőjében megtisztulni. Tehát az együttműködés mindenképpen, és még utolsóként, ez még ma reggel jutott eszembe, hogy hangsúlyozom, tehát már itt nincs, az élet szolgálatát tartsuk nagyon fontosnak. Az élet önmagában méltó. Hogy valaki hívő vagy nem, az majd egy következő kérdés. De mindenkinek az élete saját számára fontos. Tiszteljük ezt az életet, szolgáljuk az életet annak radikalitásával, egyértelműségével, és az utolsó pedig a sorsközösségnek a vállalása. Vállalom azoknak a sorsát, akikkel egy plébánián élek. Függetlenül attól, hogy ahogy mondtam, szimpatikus vagy nem, az Úristen magához hívott bennünket, és ez már bőséggel elég, hogy jól szolgáljunk. Nos, abból indultunk ki, hogy milyen is egy éltető plébánia. Én nem gondolom, hogy minden területet érintettem, de néhány olyan konkrét, közvetlen területet gondolom, aminélkül élő plébániáról nem nagyon tudunk beszélni, vagy plébániai cselekvésről. Köszönöm mindenkinek megtisztelő figyelmét.
Udvardi püspök atya gondolatait, üzenetét.